Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai műsorában hosszabb interjút hallhatnak Tiszeker Ágnessel, a Magyar Antidoping csoport vezetőjével, aki a szervezet elmúlt 4 éves tevékenysége mellett arról is beszél, hogy mennyire profik a magyar sportolók. Szó lesz a 2024-es budapesti olimpiai és paralimpiai pályázatról is, és megszólal a műsorban Bacskai Balázs, aki megnyerte a 69 kilósok versenyét az országos ökölvívó bajnokságon. Tartsanak velünk!
Ötkarika. Úton Rio felé.
Dopping ellenőrzési szempontból itthon idén a kokain ügyeknek volt nagy tanulsága, mondta Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport ügyvezető igazgatója az Inforádió Aréna című műsorában.
Nehéz 4 év áll mögöttünk, és úgy tűnik, hogy a jövő év sem lesz sokkal könnyebb, de azért azt gondolom, ez egy sikeres 4 év volt. Tehát a mintaszámokat tekintve mindenképpen, magyar állam megrendelésében összességében 4000 mintát vettünk le, de ami talán ennél is beszédesebb, hogy az összmintaszámunk, tehát amit a magyar állam és a külföldi partnerek nevében és felhatalmazásában közreműködtünk és vettünk le, az 12 000 mintavétel volt, azért ez egy nagyon beszédes szám. Végig mentünk egy vada audit vizsgálaton is, ami hát egy nagy lépés egy nemzeti dopinges szervezet életében.
Mindegyikről fogunk majd beszélni. Először arról, hogy az idei 1100 tesztből 8 hozott pozitív eredményt. Lezárult már a jogi eljárás mindegyik esetben?
Nem mindegyik esetben zárult még le. 2 ügy még függőben, illetve folyamatban van. Mind a 2 ügy, én azt gondolom, hogy még ebben az évben be fog fejeződni, és reméljük, hogy a jogerős határozat is megszületik.
Van-e valamilyen nagyobb tanulsága ennek a 8 esetnek, vagy valamilyen fura oldala akár?
Hát nagy tanulsága volt a kokain ügyeknek ebben az évben, én azt gondolom, hogy az mindenki számára emlékezetes volt. Megtanultuk azt, hogy mi az, hogy versenyen történő mintavétel és versenyen kívüli mintavétel, tehát hogy mikor dopingvédség például egy kábítószer. Megtanultuk azt, hogy bizony attól, mert valaki nem feltétlenül a teljesítményével összefüggésben használja, de mégis tiltott szert használ, attól még ugyanúgy vállalnia kell a következményeket, és eltiltható a sportoló, ugye ez történt ezekben az esetekben is, és megtanultuk azt is, hogy bizony a helyszíni kábítószer ellenőrzésnek nagyon is van súlya, és nagyon is van jelentősége, még ha egyfajta egészségnevelés céljából is történik, de talán némi elrettentő ereje van.
Mennyire együttműködőek a sportolók?
Ma már a sportolók abszolút profik, és tisztában vannak velük, hogy ez az életük része, a kötelességükhöz hozzá tartozik, tehát mintát szolgáltatni, holléti információt adni, ez ma a sportolónak, az élsportolónak a kötelezettsége. Nyilván vannak kényelmetlensége, tehát mondjuk egy reggel 6-os kopogtatás egy sportolónak a szállásán biztos, hogy kényelmetlen, és biztos, hogy másképp is el tudná a reggeli ébredést képzelni, de nem szokott ebből probléma lenni, nagyon együttműködőek.
A nemzetközi botrányok voltak-e bármiféle hatással a magyarországi doping ellenőrzésekre?
Magán a doping ellenőrzés nyilván nem. Tehát a doping ellenőrzés standardek alapján, nemzetközi szabályok, egyezmények alapján működik. Elvileg mindenhol a világon ennek egyformának kéne lenni. Azért mondom így, hogy elvileg, mert sajnos itt a nemzetközi botrányok kapcsán komoly tanulság volt szerintem a vadának is, de minden doping ellenőrző szervezetnek, hogy nagyon is át kell vizsgálni mindenkinek a saját házatájékát, és meg kell nézni azt, hogy valóban fedhetetlen legyenek mind az ellenőrök, mind a vizsgálatok. Ugye a WADA ezért csinálta végig ezeket az audit vizsgálatokat, és most minden országot egyesével sorra vesznek, és átvizsgálnak, és auditálnak. Én ezt nagyon fontosnak gondolom. Muszáj, hogy fedhetetlen legyen a doping ellenőrzés, különben a boke kiindulni, különben nem tud az egész működni, és nem lehet számon kérni a sportolókon, hogy ők hogyan viselkednek és dopingolnak-e, hogyha a doping ellenőrzés nem tiszta.
Arról is beszélt néhány héttel ezelőtt itt az Inforádióban, hogy a vizsgálatok hangulata azért nem volt feszültségektől mentes, és nagyon-nagyon szigorúan kértek mindent.
Nem volt feszültségektől mentes, ugye akkor még nem tudtuk, hogy ez a fajta bizalmatlan légkör, vagy néha én egy kicsit úgy éreztem talán, hogy ellenséges légkör, nem tudtam mire vélni, miért szól ez nekünk, nem tettünk semmi olyat, ami ezt indokolta volna. Nyilván ma már tudjuk az események tükrében, hogy akkor ők már tudták, hogy Oroszország ellen vizsgálódnak, hogy bizony lesznek olyan más országok is, nem csak Oroszország, akit le fognak minősíteni. Akkor még nem tudtuk, hogy több ország ellen is vizsgálat zajlik, és nyilván ennek megfelelően minket is úgy kezeltek, mint egyet a sok ország közül, ahol meg kell nézni, hogy minden rendben van. És nagyon érdekes, hogy abban a pillanatban, hogy megkaptuk az értesítést, hogy a fully compliant státuszt elértük, hirtelen nagyon kedvessé váltak a levelek, a hangvételei, úgyhogy innen éreztük, hogy valószínűleg ők is megkönnyebbültek, hogy túl vannak, rendben van minden, és visszatért a régi kerékvágásba a beszélgetéseknek a minősége és a levelezéseknek a hangvétele, úgyhogy mi is megnyugodtunk.
Milyen különbségek lehetnek az egyes környékbeli országok doping ellenőrzési mechanizmusai között? Mondta, hogy nem szabad lenne, hogy érdemi különbség legyen, de hát mégis előfordulhat.
Nem szabad lenne, hogy érdemi különbség legyen, ez így van. Közép-Európát jobban látom. Minden évben van egy találkozó az Eibersdorfi laborban, ami egy közös pont az életünkben. Valamennyien az Eibersdorfban az osztrák dopingellenző laboratóriummal közösen dolgozunk, és itt mindig van egy beszámoló, minden ország beszámol a saját tevékenységéről, hogy lássuk, hogy mi zajlik otthon. A legnagyobb különbség az az, és ebben egyébként abszolút élen járunk, hogy a mintaszámunk azért egy elég jelentős, ugye a környező országok nem olyan túl sok mintát tudnak felmutatni, és abban nagyon erősek vagyunk a biológiai útlevélprogram, amit viszonylag kevesen csinálnak ilyen számban, mint mi, leszámítva Ausztriát, ők azért lényegesen több mintát vesznek le, és szélesebb körben csinálják, de a többi ország nem, és hát elég jók vagyunk vérvételbe, hiszen a magyar dopingellenőröknek egy jó része az egészségügyből jön, valamilyen orvosi vagy valamilyen felsőfokú egészségügyi háttérrel rendelkezik. Mindig nagy öröm, amikor a labortól az a visszajelzés jön, amikor átveszik a mintákat, hogy nagyon jó minőségű a minta, nagyon jól lehet analizálni, mert ez azt jelenti, hogy jól, flottul, szabályszerűen zajlott a mintavétel és a tárolása, szállítása is a mintáknak.
Az előbb említette a biológiai útlevél programot. Néhány évvel ezelőtt is már nagy reményekkel vágtak ebbe bele. Mikor lesznek ennek konkrét kézzel fogható eredményei? Adott esetben olyan eltiltások, amelyeket nem doppingszerek kimutatásával, hanem különféle egyéb tényezők alapján, ugye itt konkrét esetben bizonyos vérmarkerek, illetve a szteroid profil alapján hoznak majd meg.
Igen, a vérprofillal kezdtük, ugye a vérparaméterek kerültek először bele ebbe a biológiai útlevél programba, most már a szteroid profilok is rutinszerűen jönnek, tehát automatikusan minden vizelet mintából meghatározzák a szteroid profilokat, és hogyha ehhez szükséges, akkor kiegészítő vizsgálatokat rendelnek el, és hát jövőre úgy tűnik, hogy már a hormonszintek is meg fognak érkezni, elkezdjük venni növekedési hormonszinteket fogunk nézni, IGF szinteket fogunk nézni.
Ugye ez komoly áttörés sokan,
lehet. Ettől nagyon sokat várnak, hiszen hát a növekedési hormon kimutatás az még mindig sajnos nagyon szűk határok között mozog. 280 ezer mintavételből a világon volt egy darab pozitív idén növekedési hormon tekintetében. Ez nagyon elgondolkodtató. Az IGF-re még mindig nincs megbízható kimutatási módszer. Ennek egyetlen egy oka van, nagyon gyorsan ül a növekedési hormon. Néhány óra alatt ürül.
Ellenben nagy arányban használhatják véletlenül bizonyos sportágokban.
Vannak információk erre vonatkozóan, hogy elsősorban az erő kifejtésében működő sportágak, tehát az izomerőnek nagyon fontos szerepe van, ott bizony a növekedési hormon széles körben elterjedt, ezért is szorgalmazza a WADA ezeket a kiegészítő vizsgálatokat. 2016 márciusától egy új kimutatási módszert fognak a laborok átvenni. Eddig is volt egy kimutatási módszer, de úgy tűnik, hogy az nem volt kellően hatékony, most egy új módszert fognak implementálni. Meglátjuk, mi készen állunk, tehát a mintavétel szempontjából nem lesz probléma, meglátjuk, hogy ez az új analitika mit tud hozni, de nagyon sokat várnak a biológiai útlevéltől is. Az minták eredményei folyamatosan jönnek biológiai útlevél tekintetében. Az, hogy még nem volt ez ügyben Magyarországon eltiltás, az nem jelenti azt, hogy eltérő eredményeket nem kaptunk, nagyon is kaptunk már eltérő eredményeket. Számos nemzetközi sportszövetséggel kötöttünk együttműködési megállapodást, aminek az a lényege, hogy ő látja a mi eredményeinket, és mi látjuk az övéit. Tehát így egy picit költséghatékonyabb tud a dolog lenni, meg tudjuk osztani a mintavételeket. Ez azért is nagyon fontos sportolói szempontból, mert így a duplikált ellenőrzéseket megpróbáljuk kizárni. Ugye volt már olyan, hogy 2-3 szervezet egyszerre próbált kopogtatni a sportoló lakásának ajtaján, ez nem szerencsés.
A mikrodózises doppingolás ellen sem lehet hatékony eszköz? Mondjuk, ha egy-két napon belül többször is vizsgálják?
De más, de nem ugyanakkor. Tehát pontosan ez lenne a lényege, hogyha én látom, hogy a Nemzetközi Szövetség mikor jön és mikor vesz mintát, ehhez képest én meg tudom szervezni a mikrodózis szempontjából is mondjuk egy hét múlva, vagy két hét múlva a mintavétel, illetve ő látja a mi mintavételünket, és ő ugyanígy hozzá tudja illeszteni a sajátját, tehát sokkal-sokkal okosabban és sokkal hatékonyabban meg lehet a tesztelosztást tervezni, és a sportolónak is könnyebb elviselni, mert azt, hogy majd egy hét múlva jönnek és újra mintát kell adja, könnyebb elviselni, hogy most itt állnak hárman és háromszor egymás után kell ugyanazt a mintát produkálja, illetve nem ugyanazt, hanem három egymást követő mintát, tehát nyilván ez azért a sportolónak is könnyebb lelkileg elviselnie.
Ha már a mikrodózisos doppingolást szóba hoztam, ez mennyire lehet gyakori ebben az időszakban? Ez ezekben az években?
Egészen biztos, hogy gyakori. Ugye egy új vonulat van a dopingolás területén. Szoktuk mondani, hogy az izomerőfokozás, ezt ugye mindenki tudja, az állóképességnek a fokozása, ez is világos, és hát a regeneráció felgyorsítása, ez a harmadik vonulat, mondjuk így. Tehát nem ér rá a sportoló, pláne egy bizonyos szint fölött, pláne nagyon értékes sportolókról, pénzben kifejezhetően nagyon értékes sportolókról beszélünk, nem ér rá a sportoló regenerálódni és meggyógyulni a kis sérüléseiből, a kis izomhúzódásaiból, vagy a fáradtságból, hanem fel kell mindezt gyorsítani, bele lehet avatkozni a szervezetnek az egyensúlyába, fel lehet gyorsítani ezeket a folyamatokat, ehhez is megvannak a megfelelő dopingszerek, amiket használnak is. Természetesen ezeknek mindig ára van. Az árát úgy értem, hogy a szervezetet befolyásolni, felgyorsítani ezeket a folyamatokat, nem kivárni a megfelelő gyógyulási időt vagy pihenési időt, egy darabig lehet csinálni, de idő után ez nagyon vissza tud ütni, és komoly egészségromlást lehet előidézni, és ennek komoly egészségügyi kockázata van.
Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidoping Csoport ügyvezető igazgatóját hallották.